Áldás békesség! A következő egy órában református hitépítő magazinunk jelentkezik. A mikrofonnál Bokányi Zsolt, vendég Agyagási István lelkipásztor.
Áldás békesség, kedves hallgatók, szeretettel köszöntjük Önöket ünnepi műsorsorozatunk következő felvételén műsorában, és a természetesen nagy szeretettel köszöntöm a stúdió vendégét, Agyagási István nyugalmazott lelkipásztort. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Nagy péntek, ami azt hiszem, hogy életünk egyik legfontosabb pontja, ha nem a legfontosabb pillanata. Bibliaolvasó emberekként azt mondhatjuk, hogy számunkra ez egy nagyon fontos ünnep, legalábbis kihangsúlyozhatjuk. Többször idéztem már azt a beszélgetést, amikor is ugye arról beszélgettünk, hogy melyik fontosabb, megbeszéltük azt is, hogy nem nagyon érzünk különbséget, hiszen összetartozik a két nagy keresztény ünnep egymással. De most mégis hálát adunk az Úrnak, hogy egyáltalán egy ünnepi sorozatban lehetünk benne, és ma konkrétan a nagypéntek lehet a témánk. Az ide vonatkozó mai magyarázatot olvasnám. Tehát nagypéntek. Kérjük, hogy legyen személyessé, hogy az Úr Jézus szenvedése és halála helyettem történt. Mindaz, ami Jézust érte, kigunyolás, köpés, gyalázat, kínhalál, engem illetett volna, miattam történt. Ott sem voltam, mégis az én árulásaim, tagadásaim, hitványságaim juttatták Jézust a keresztre. De érettem történt. Ennek az egész kozmikus drámának én vagyok a kedvezményezettje. Jézus azért vállalta ezt a mérhetetlen szenvedést és a halált, hogy nekem örök életem legyen. A nagypéntekről beszélgetünk.
Nagyon fontos gondolatok, és ez így van. Én így is fogalmazom ezt, hogy említetted, hogy melyik a legfontosabb ünnep, mindegyik, hiszen az üsztörténet részei olyan, mint egy megtett úton, melyik is volt a fontosabb lépés, minden lépés a célhoz való közeledésnek egyik fontos része. Mégis azt mondom, és ezt én így fogalmazom, hogy a nagypéntek számunkra keresztény hitünknek a fókusza. És itt eszembe jut egy egyszerű, talán sokak számára gyermekkorában is kedvelt játék, hogy úgy mondjam, amikor egy nagyító került a kezünkbe, és a napnak a fényét próbáltuk fókuszálni, és hát akár a fűszálat meg is gyújtottuk vele. Ott volt a napnak a fénye, de ez fókuszálódott, és így történtek ezek a különös dolgok. Nagypéntek keresztény hitünknek a fókusza. Igazán minden ezért történt, és az életünk számára nagypéntek az az áldott, bár döbbenetes esemény, ami az örök életünknek a forrása. Nagyon gazdag történetisége van az evangéliumi leírások alapján nagypénteknek, így megint kénytelenek vagyunk önmagunkat kordában tartani és korlátozni, hogy a sok-sok esemény mellett a lényeget elmondjuk, és bele is férjünk a műsorba. Egy különös mondatot, gondolatot szeretnék ebben az első megszólalásban elmondani, kimondani, ami körül most beszélgetünk, a nagy koncepciós per. Azért is gondoltam ezt így megfogalmazni, mert ez a kifejezés egyébként manapság elég gyakran emlegetett, hallott, írt kifejezés, és általában a mai nemzedék számára akár a közelmúlt történetéből ismerős, gondolunk itt arra, hogy bizony volt a háború után, vagy akár az 56-os események után számtalan olyan per, amit így neveznek, hogy koncepciós per, aminek a lényege, egyébként ezekkel most politikai úton nem foglalkozunk, nem is a mi dolgunk ez, de a lényege mégis a koncepciós pereknek az, hogy egy-egy személlyel, egy-egy történéssel kapcsolatban már előre megvolt az ítélet, és ehhez tulajdonképpen gyártottak úgymond jogi hátteret, ezzel is a törvényesség látszatát próbálták adni. Mi most nyilvánvaló sajátos helyzetünkből adódóan és a Szentírást vizsgálva, különösen nagypénteken, azt kell mondjuk, hogy a világtörténelem legnagyobb és legdöntőbb koncepciós pere zajlott nagypénteken, és ennek a koncepciós pernek a hátterébe próbáljunk most néhány gondolat erejéig belepillantani. Mi volt ennek a koncepciós pernek a kiváltó oka? Én ezt így mondom, és szeretném megmagyarázni, mert első hallásra félreérthető, hogy Jézus provokatív személye. Ez is félrevezetne, ha nem mondanánk pontosan, és nem tennénk a helyére egészen. De ha ismerjük különösen a Jézus korabeli zsidóságot, vallási állapotokat, akkor látjuk, hogy az az igazán belső élet és lélek nélküli, csak a külsőre koncentráló, formára hangsúlyt helyező kegyesség, ezt általában így is szoktuk mondani Jézus szava nyomán, hogy a farizeizmus, ez a képmutatásnak egyik jellemző kifejezése, ebben a közegben megjelenik Jézus, és képvisel olyan lelkiséget, olyan isteni lelki minőséget, amely provokatív volt ebben a felszínes és külsőséges vallási légkörben. Gondolok itt ilyenre, és csak megemlítem, hogy milyen heves indulattal fordulnak Jézussal szembe, amikor akár szombaton gyógyít, akár a kalásztépés történetét olvassuk, és nem értik, hogy Jézus nem megrontja a nyugalom napját, a szombatot, a sabbatot, sőt, inkább beteljesíti, hiszen elmondja, hogy az embernek fia ura a szombatnak is, bárcsak a hétköznapjainknak is ő lenne az ura. Ahogyan odafordult a kora megvetett, megbélyegzett bűnöseihez, akik kétségtelen bűnösök voltak, tisztátalan életűek, parázna nők, de számukra is lehetővé tette, hogy a bűneikkel szembesülés és abból szabadulni akarok számára az isteni kegyelem egy új élet áldott lehetőségét ajándékozza. Ez is botránkoztató volt, provokatív volt. Amit elmond a megbocsátásról, hiszen nem véletlen, hogy Péter maga is kérdezi, hogy hányszor lehet az én atyám fiának megbocsátani, még 7-szer is, és Jézus azt mondja, nem, még 77-szer is, vagy egy másik fordítás szerint még 70-szer, 7-szer is, és itt most nem a végső számítás szerinti száma lényeg, hanem a lelkiség, a megbocsátani tudás, hát nem beszélve a hegyi beszéd számunkra is igen magas lécet jelentő Jézusi tanításáról, hogy szeresd ellenségeiteket, áldjátok, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal. Ez már valóban, mondhatni, vérlázító volt azok számára, akik ezt hallották. Megítélte a képmutató kegyességet. A proféták benne teljesülő ígéreteinek igényével lépett föl, tehát azt kell mondjuk, hogy a koncepciós per indítéka Jézusnak így módon a provokatív személyisége volt. Aztán nyilvánvaló, hogy a háttérben ott van a tényekkel, a valóságos isteni jelekkel, csodákkal, ezek tényeivel szemben vakon és kemény szívvel megmaradó vallásoskodóknak a közössége, akik hát a hivatalos zsidóság vezetői voltak. Jézus számtalan jelet és csodát tett, és mutatta meg, és bizonyította ebben a messiás voltát. Ennek ellenére kemény maradt a szívük. Gondoljunk csak, egyetlen esetet említek, amikor Lázárt feltámasztja, aki el lett temetve, akiről azt mondják még a testvére is, amikor mondja, hogy vegyétek el a követ, hogy uram, már szaga van, oszlásnak indult, és azt mondja, hogy majd meglátjátok az Isten dicsőségét. Én vagyok a feltámadás és az élet, és a már oszlásnak induló halottat feltámasztja, és újból él. Ez olyan döbbenetes jel volt, hogy később azt olvassuk, hogy nem csak Jézust, de Lázárt is meg akarták ölni. Tehát ezt én így nevezem, hogy van egyfajta vallási fanatizmus, ami nem az Isten valóságos jelenlétére, tetteire figyel, hanem a saját kemény szívének a gondolataira. Nem véletlen, hogy Jézus ezt mondja, beteljesedett rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely ezt mondja, halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek, mert megkövéredette népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Kemény szavak. De így van, a koncepciós pere mögött ez a keménység van. És végül látjuk, erről is csak néhány szót fogok mondani, az ellene támadók karhatalmi segédlethez fordulnak. Jézus idejében Isten népe a nagy római birodalom leigázott tartománya volt, ez Krisztus előtt 63-tól kezdve volt igazán hivatalos. Mint általában a római birodalom meghagyta sok helyen a helyi vezetést egyfajta proform vezetőknek, akik egyfajta vazalus királyi tevékenységet végeztek, ilyen volt egyébként Nagy Heródes is, de a tényleges politikai, katonai hatalom az a római birodalomé, és a jelenlévő katonai egységeké, és a vezetőjüké, a prokurátoré volt. Ez a prokurátor, a helytartó Jézus idején Poncius Pilátus volt, ő Krisztus után 26 és 36 között volt Judea helytartója. A lényeg tehát, hogy döntő politikai köztörvényes ügyben nem ítélhettek és nem hajthatták végre az ítéletet a zsidó vezetők. Éppen ezért, amikor Pilátus azt mondja nekik, hogy vigyétek el őt és ítéljétek meg a ti törvényetek szerint, akkor ezt mondták neki a zsidók, nekünk senkit sem szabad megölnünk. Tehát a zsidók úgymond törvényesítették Jézus kivégzését úgy, hogy a prokurátor engedélyét kicsikarták. Tehát a nagy koncepciós per mögött bizony ezek a szomorú és sötét és megkeményedő szívek állnak.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább azonnal nagypénteki műsorunkat, ünnepi sorozatunk újabb állomását, és megyünk tovább természetesen, beszélgetünk tovább. A mai adásban talán még nem tértem ki rá, nehogy elfelejtsem, amennyiben tehetik és van rá lehetőségük, akkor a Bibliájukkal együtt hallgassák ezt a műsort is.
Áldás békesség, hitépítő beszélgetések. A Biblia fejezeteinek bemutatása, magyarázata, bizonyságtételek, református életünk történései, hitünk alapjai, keresztény értékeink, hagyományaink és ünnepeink, gyülekezeti események. Minden vasárnap reggel 7 és 8 óra között. A stúdió vendége Agyagási István lelkipásztor.
A nagypénteki eseményekről beszélgetünk a stúdióban Agyagási István lelkipásztorral. Lilioma tövisek között. Ezzel folytatjuk tovább. Mondhatnám azt is, hogy a bűntelen a bűnösök között. És hát én azt hiszem, hogy majd ebben a beszélgetésben kiderül, hogy ki a bűntelen és ki a lilium, de hát szerintem akik velünk vannak, azért sejtik, tudják, hogy mi Jézusra gondolunk, Jézusról beszélünk.
Igen, hát ez egy különös cím, amit említettél. Egyébként az énekek énekéből vettük kölcsön, most így mondom, ahol eredeti jelentése tulajdonképpen az, hogy lilium a tövisek közt, hogy a vőlegény a mennyasszonyát így kedvesen és így szépen hasonlítja a többi leányhoz. Hát ez lehet, hogy a többiek számára sértőnek hangzott, de nem bántóan, de a saját mennyasszonyát kiemelő lendően hangzott el, hogy olyan az ő mennyasszonya a többi lány között, mint a lilium a tövisek között. Ezt az ószövetségi mondatot veszük most kölcsön nagypénteken, és alkalmazzuk Jézusra, és arra a helyzetre, amiben éppen ott nagypénteken is végigjárta a szenvedésnek az útját. Hiszen, Urunk, amikor a nagypéntek eseményei véresen, valóságosan, fájdalmasan zajlanak, akkor őt körülveszi a bűnnek az áradása, szennye a gyűlölet légköre, hiszen tudjuk, összeverik, összeköpködik, tövisből font koszorút húznak a fejére, kigúnyolják, tehát körülveszi az ellenséges légkör, sőt még a kivégzésének a helyén is látjuk az ő megaláztatását és meggyalázását, hiszen két köztörvényes bűnöző, két rablógyilkos közé feszítik meg. Ezzel is, mint egy a világi hatalom, Pilátus, egyfajta, mondjuk így, hogy gúnyt, egyfajta bosszú álló revansot akar venni a tőle, a meggyőződése ellenére halált kérő, és ezt megadó Pilátus, így ad revansot, hogy a rablógyilkosok közé feszíti, és ráadásul a kereszt fölirata is így hangzik görögül, latinul és héberül, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya. Ezen föl is háborodnak, kérik, hogy ezt törölje, hiszen ő maga mondta ezt, hogy ő a király, és akkor erre mondja el Pilátus a híres mondatát, hogy quod scripsi scripsi, amit megírtam, megírtam, és elzavarja őket. Tehát a lilium, az értünk szenvedő, bűntelen, az Isten báránya, aki az életét, vérét adja értünk, sőt az Istennek a bűn ellen való haragját és ítéletét veszi el ott a golgotai kereszten, azt egy ilyen légkör veszi körül. Hallottam történeteket, hogy egy-egy ember szerető családi körben hogy ment el, és ez milyen békesség volt a számára, a szerettei számára, csöndben, szeretetben, kezét fogva. Gondoljunk arra, hogy Jézus hogyan szenvedett, és ez a szenvedése nem is mérhető máshoz. Sokszor megbotránkozva és eléggé fájó szívvel gondolok arra, hogy volt, aki azt mondta az életéről, szeretteiről, hogy többet szenvedett, mint Krisztus a kereszten. Ez gyakorlatilag Isten káromlás, azt kell mondjam, hiszen ő nem csupán az akkor sajnos mások esetében is gyakorolt kivégzésnek a szenvedéseinmen keresztül, hiszen tudjuk, hogy akár a rabszolga lázadások idején hihetetlen sok rabszolgát feszítettek keresztre, sőt, hát ott van a két rablógyilkos is a Golgotán, nagypénteken, de ő a világ bűnét, az én bűneimét és a hallgatóét is, és mindannyiunkét magára vette, azokét is, akik cinikusan, ilyet is hallottam bizony, azt mondták, hogy értem, nem kell, hogy meghalljon, majd én ott válaszolok az Isten előtt, majd én felelek, aki ezt mondja, nem tudja, mit jelent az élő Isten szín előtt megjelenni, de jó lenne, ha előbb csöndes alázattal eljutnánk a Golgotai kereszt lényegének a megértéséhez, és tudnánk oda borulni, döbbenettel, de hálaadással, hogy köszönöm, Uram, hogy az én bűneimet is vállaltad. Igen, hiszen ebben az ő megaláztatásában ott van az ő irántunk való nagy-nagy szeretete. Egyébként Ézsaiás proféta könyvében a szenvedő szolgáról, már a Messiásról elhangzó proféciában is így olvassuk, hogy önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják. Vagy Márk evangélista mondja, vele együtt feszítettek keresztre két rablót, egyiket jobb, egyiket pedig bal keze felől, és így teljesedett be az írás, amely ezt mondja, és bűnösök közé számlálták. Igen, ő ezt vállalta, ahogy sokszor idéztük Pál apostol Krisztus himnuszát a Filippibeli levélben, ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Urunk liliumként szenvedett, úgymond az idézett ószövetségi ége szerint a tövisek közt, és ami megdöbbentő, azért, hogy a tövisek lehessenek liliommá, az elveszett, bűnös ember legyen Isten gyermekévé. Ennek a titkát látjuk nagypénteken a Golgotai kereszten.
Ezt hallhatjuk most itt a Vörösmarty Rádióban is, hiszen van még egy megszólalásunk, kedves hallgatók. Azonnal folytatjuk tovább, tartsanak velünk, áldás békesség!
Áldás békesség, hitépítő beszélgetések. A Biblia fejezeteinek bemutatása, magyarázata, bizonyságtételek, református életünk történései, hitünk alapjai, keresztény értékeink, hagyományaink és ünnepeink, gyülekezeti események. Minden vasárnap reggel 7 és 8 óra között. A stúdió vendége Agyagási István lelkipásztor.
Kedves hallgatók, folytatjuk tovább ünnepi műsorsorozatunkat itt a 99.2-n. Ma a nagypéntekről beszélgetünk Agyagási István lelkipásztorral, és hát értünk mindvégig, ezt a címet adtad a harmadik bekezdésnek, és milyen érdekes egyébként, hogy a Biblia olvasó kalauz szerint én is erre hát igyekeztem rávilágítani, mert hogy mindaz a rengeteg szenvedés, mindaz a gyötrelem, amin Jézus keresztül megy, mindaz az út értünk történik. értünk adta az ő egyszülött fiát, ahogy olvassuk is egyébként. Úgyhogy mindez értünk van, én remélem, hogy a kedves hallgatók is ennek a műsornak a végére mindezt még inkább és még jobban megértik majd.
Igen, ezt szeretném mi is, hogy minél többen értsék, hogy mindaz, ami nagypénteken történt, ahogy szoktuk ezt mondani, miattam, érettem és helyettem történt. Most még egyetlen nagypénteki eseményt szeretnék egészen hangsúlyossá tenni, és úgymond aláhúzni Jézus áldozatából. Igen, értünk szenvedett, mégpedig mindvégig. Ami olyan döbbenetes, ami a nagypéntek drámai eseményei között ugyancsak megrázó a számunkra, és emberileg érthetetlen, hogy Urunk végig járta a szenvedés útját. Ez nem természetes, legalábbis nem a mi emberi természetünk szerinti, hiszen, hogy ilyen nem egészen emelkedett és nagypéntekre illő kifejezést használjak, mi sokkal hamarabb bedobtuk volna törölközőt. Ő végig járta ezt, ahogy olvassuk egy helyen, hogy engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig, tehát végig járta ezt az utat. Ennek egyik nagyon fontos üzenete az, amit Jézus utolsóként elmondott a kereszten, ugye ezt is sorba szokták venni, most erre nincs is időnk és alkalmunk, hogy ezt sorba részletesen vegyük, de hát Zsolt, említetted, volt olyan kedves, hogy mondtad a hallgatóknak, hogy vegyék a kezükbe a Bibliát. Én azt remélem, hogy vagy most, vagy a műsor után, vagy bármikor kezükbe veszik, és akár a nagypéntek eseményeit is elolvassák, erre bátorítunk is mindenkit. Ott olvassuk azt, hogy Jézus nem volt néma a kereszten. Most, amire én szeretnék utalni, az az utolsó szava volt. És ez az utolsó szó így hangzott, elvégeztetett. És most nem akarok én itt teológizálni és tudományoskodni, de el kell mondjam görögül is ezt a szót, mert akkor fogjuk érteni igazán ennek a lényegét, és nem fogjuk félreérteni. Itt ezt a szót olvassuk görögül, bocsánat, hogy így is mondom, a tetelesztáj, ez magyarul az eredeti szó alapjelentése alapján azt jelenti, hogy befejezni, véghez vinni, célhoz érni. Tehát, ha egy futó elindul a futópályán, ha félúton megáll, vagy akár a cél előtt 2 méterrel és nem fut tovább, akkor az nem fog eredményt elérni. Jézus azt az utat, amire eljött ebbe a világba, vagyis a mi megváltásunkért, ezt az utat ő végigjárta. Nem állt meg előbb, és ez a szó, amit említettem, Jézus utolsó szava, ez pontosan azt a drága üzenetet mondja el nekünk, hogy Jézus, amikor meghal a kereszten, és ott a tanítványok szerettei, de az ellenségei döbbenetére is lezárja a szemét, és megáll a szíve dobogni, és majd eltemetik, akkor sokan ezt úgy vélik, úgy látják, hogy itt van Jézus, ő nagyon szépen meghirdetett ügyének a csődje, ez a végső kudarca, a veresége, összeomlott az a szépen kigondolt és eltervezett ügy, amire a tanítványokat is gyűjtött, és végleg, és keservesen a halálával kiúttalanná vált, és az ügy semmibe foszlott. Jézusnak az utolsó szava is üzenet, és ezért hoztuk ezt alá ezen a nagypénteken, hogy értsük, és legyen hála a szívünkben, és igen, a halálá fölötti döbbenet ellenére hálás öröm Isten iránt, hogy Jézus Krisztusban befejezte, véghez vitte, célhoz vitte a mi szabadításunkat. Az, hogy Jézus meghalt, nem a megváltásnak a kudarca, a csődje, sőt éppen azt jelenti, hogy a halálával ért célhoz és teljesedett be a mi megváltásunk. Bár a kísértő mindvégig próbálta eltéríteni, megállítani, hogy ne jusson el a célig, hiszen gondoljunk a gyermekgyilkosságra Betlehemben, amikor megszületik, a megkísértetésére, amiről egy egész műsort is szántunk, akár a názáretiek, amikor kijelenti, hogy ő a messiás, ő a megígért szabadító, akkor a település a város szélén lévő szikla oldaláról le akarják taszítani, de ő átmegy közöttük, tehát nem lehet megállítani, a sátán próbálkozik, Júdás árulása sem tudja ezt megállítani, és még a Gecsemáné kerti vívódásban sem áll meg, bár látjuk a szenvedésében, hogy ez nem volt könnyű, Isten fia volt, de a világ bűnét magára venni az elképzelhetetlen nagy teher volt, ezért is mondja, hogy ha lehet, múljék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Végig kitart, és még a kereszten is megjelenik a kísértőnek a megváltást csődbe vivő próbálkozása, hiszen így kiabálnak az őt gúnyolók a kereszt alatt: mensd meg magadat, szállj le a keresztről, másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Jézus nem szállt le a keresztről, pontosan azért nem szállt, mert nem a kísértő szavának enged, hanem az Isten akarata iránt engedelmes. Ezt értünk is, és mindannyiunkért megtette, hogy megmentett, és Isten megváltott gyermekei legyünk. Megalázta magát, engedelmes volt, mind halálig, a kereszt halálig. A nagypéntnek ez a drága üzenete, és Isten adja, hogy ez minden hallgatóhoz személyes üzenetként jusson el.
Amen. Kedves hallgatók, ünnepi műsorunkat hallották. Áldás békesség.
Istennek dicsőség.
Áldás békesség. Tartsanak velünk jövő héten vasárnap reggel is, 7 és 8 óra között a 99.2-n, vagy online a www.vörösmartiradio.hu oldalon.